ben förbilden säker kan jag. Me ven per violència que el que s'hi ha cercat en xupradí. Se me ven per violència que el que s'hi ha cercat en xupradí. Ara n'hi que ver la vaca tira. Me van per violència que el que s'hi ha cercat en xupradí. Ara n'hi que ver la vaca tira. Haig fos la l'ova pedra.
Parti Nagy Lajos megzenésített versét hallottuk a Rutinglitank című 2011-ben megjelent albumról. A verseket Presser Gábor zenésítette meg, a könyv CD vagy CD könyv felvételeiben a magyar könnyű zenei élet jeles képviselői vettek részt. Parti Nagy Lajos elsősorban költőnek nevezi magát, de ugyanakkor drámaíró is, műfordító is, irodalomkritikus, volt irodalmi lapszerkesztő és a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Irodalmi tevékenysége szerte ágazó, ahogyan megnyilvánulási formái, módozatai is azok. A nyelv mesteri művelője, szavak és kifejezések ötletelője, hisz verseiben, szövegeiben, és nem csupán a játék kedvéért izgalmas szerkezeteket, összefüggéseket teremt. Nem csak megalkotja saját világát verseiben, történeteiben, hanem egy újabb nyelvi világot is teremt ezek keretében. Történeteit nyelvé alakítja, noha, hamarosan hallani fogjuk, bevallottan a történetek kitalálása határozottan gyenge oldala. Ezért is tartja magát elsősorban költőnek. Noha, a Hősömtere című egyetlen regénye mégiscsak érdekfeszítő olvasmánya maga kicsit szürreális világával. Egyfajta groteszk realizmus az, ami szövegeire jellemző. És hogy mennyire játszadozás, a határok feszegetése az, ami nyelvi bravúrok szintjén Parti Nagy Lajos szövegeiben történik, ennek legjobb bizonyítéka a Sárbogárdi Jolán szerzői névvel fémjelzett, a Test Angyala címmel megjelent Habszódia. Mi is az a Habszódia? Hát bújjanak bele a kedves hallgatók ebbe a kifejezésbe, ami szinte mindent elmond. Fricska ez a javából a magyar nyelv és a magyar regényírás elsilányosodása irányába, természetesen az olvasói igények tükrében. Hatalmas görbetükör, amelyet éppen ezért igazi élvezet olvasni, mind a nyelvi bravúrokat ízlelgetve, mint pedig a történet végletekig feszített határait. Sárbogárdi Jolánnal még találkozunk ebben az életműben, és pedig az Ibusárban, azon kevés drámák egyikében, amelyeket Parti Nagy Lajos írt. Mert számára, mivel a történettel mindig is hadilában állt, elsősorban az írása, megírása egy szituációnak jelent élvezetet. Ennek érdekében pedig más szerzők műveit hívva segítségül ír át előszeretettel Parti Nagy Lajos saját szája íze szerint különböző drámákat, színpadi műveket. Molière átirataiban, azok sajátos nyelvi világában ugyancsak élvezet elmerülni. Parti Nagy Lajos líráját játékosság, humor jellemzi, nyelvi bravúrjai révén pedig egy egészen különös világot teremt, sőt világokat, hiszen mélységes nyelvismerete, ha lehet ezt mondani, többféle univerzumba is elrepít. A következőkben Parti Nagy Lajossal beszélgetünk nyelvről és természetesen történetről, amely még akkor is ott van, ha azt szerzője nehezen teremti meg. A beszélgetés közben felcsendülő verseket Presser Gábor zenésítette meg Rutin Gritang című albumán. Parti Nagy Lajos novelláinak felhasználásával egyébként film is készült. Pálffy György 2006-ban rendezte meg a Taxidermiát, egy szürreális hangulatú, groteszk világú, furcsa történetet, amely történelem is, de a kelet-európai valóság is.
Az íráshoz a nyelv és nem a történet felől közelít. És ezen kezdtem el gondolkozni, hiszen az életműve oly nagy, oly szerteágazó, hogy hogyan lehet második helyre helyezni a történetet.
De ennek kapcsán rengeteg minden dolog kibontható, hogy az ember mit gondol irodalomról, illetve és vagy, hogy mi az a kor, amiben szocializálódott az irodalomba. Minél többször végig gondolom, annál inkább azt gondolom, hogy én elsősorban költő vagyok, és csak másodszorban prózairól lehet ilyet mondani, nem lehet. De olyan szempontból mégis, hogy milyen típusú készségek vagy képességek azok, amiket az ember leginkább a sajátjának érez. És hát azt gondolom, hogy ha valahogy definiálni lehet a költészetet, akkor mégiscsak valami ilyesmi, hogy sűrítmény. Tehát azoknak a olykor tagolhatatlan, vagy másként kimondhatatlan érzelmeknek, de mondjam azt, hogy dolgoknak a sűrítménye, amit az ember, vagy azoknak a dallamoknak, amiket nem tud máshogy elmondani. És ennek a módjai viszont az elmondások, az mégiscsak a költői képek elsősorban, tehát nagyon kicsi sűrű hatacik csipek, amikben az ember belesűrít tartalmakat, vagyis ahhoz szoktam hozzá, hogy nagyon kis terepen, kis területen mondjak el valamit, képekben mondjak el. Ellenben egy epikussal, aki folyton azt hiszi, hogy van ideje, van tere, tehát a mondatok szélesebbek, szélesebbek lehetnek, hogy mondjam, több tere van ráfordulni egy leírásra, egy bármilyen jelenségre, és ott viszont a történet az majdnem, hogy azt mondom, hogy elengedhetetlenül fontos még a modern prózában is, persze kérdés, hogy határozzuk meg a történetet. De én magam egy nagyon rossz történetmondó, és nagyon rossz történetkitaláló vagyok. Félig viccesen mondom csak, hogy ha valaki mond egy történetet, akkor azt én megcsinálom többféleképpen, úgy, ahogy esetleg akaródik. De én magam nem nagyon tudok történeteket kitalálni, illetőleg az mindig inkább kerül erőfeszítésbe, mint aztán ezeket a történeteket megírni valamilyen módon. Sőt, maga az írás, tehát a nyelv, generálja sokszor a történetet, hogy egy példát mondjak, az ember leír egy szót a képernyőre, ami még semmi, hozzárendel egy másikat egész véletlenszerűen, és a kettő között nem létezik, hogy ne támadjon, ne legyen valamiféle kapcsolat. Akár olyan szürreális ugye is, mint a híres Lautréamont idézetben, hogy szép, mint egy esernyő és egy varrógép találkozása a műtőasztalon. Tehát van két szavam, és közöttük van valami kapcsolat. És erre már rá lehet ültetni egy harmadik szót, és akkor már van egy mondatom, mondjuk van egy alakom, nagyon homályosan, de van egy ember. És ha van egy ember, akkor előbb-utóbb lesz története is. Úgy is, hogy esetleg azt én nem fejtem ki, csak egy egészen kis szeletét, mint ahogy novellákban, nem ritka. Tehát van történet, csak nincs úgy elmesélve, mint egy klasszikus novellában, vagy nem anekdotikusan van elmesélve. Ezt hagyományosan történetnek mondjuk is, ezzel vagyok én ilyen furcsa viszonyban.
Igen ám, de azért a történettel a versben is kacérkodik, hiszen vannak szereplői versekben például, és igen, történik ott valami.
Hát az, hogy történik valami, az nem ugyanaz, mint a történet, aminek mondjuk eleje van, közepe van, vége. Innen nézve igaza van, mert hát minden történet. Tehát nincs olyan lírai vers, ami mögé, mellé ne lehetne történetet rendelni, és hát óvatatlanul persze, hogy előfordul, hogy versben, de megszorítom, lírai versben is ne legyen valami, amit lehet a történet felől is olvasni. Ha máshogy nem, akkor egy metatörténetet igazság szerint minden vers mögé oda lehet rendelni, pláne, hogyha egynek a versnek szereplője van. Most a Dulce Andrére gondol, a Létbüfére gondol, ahol ugye van egy szereplő, illetve van valakim, aki egy bizonyos ilyen kerti, szanatórium őszi szituációban beszél. Természetesen innentől fogva már minden egyes megszorulása mögé oda rendelhetjük a történetet, ami rendesen elmondva, vagy hogy mondjam, epikusan elmondva elejétől a végéig nincsen. Tehát igaza van. Nincs olyan, hogy ne lenne történet, legfeljebb nem domináns, illetve nem abból a szempontból játszik, ahogy egy klasszikus, hagyományos elbeszélésben. Hát a legnehezebben értelmezhető, a legelliptikusabb Eszterházi szövegekben, vagy Tandori szövegekben, és ott sejlik, vagy ott van a dolog mögött a történet, ha más nem, az önmagát író nyelvnek a története.
És ugye a nyelv, amely sokszor generálja a történetet, amit mondott, mikor fedezte fel, vagy mikor jött rá arra, hogy mennyire használható, felhasználható a nyelv mindezekre a dolgokra, hiszen mestere bravúrosan kezeli is, bányásza is elő a régi nyelvet, vegyíti is ugyanakkor, egy új nyelvet szül gyakorlatilag a verseivel.
Azt hiszem, hogy a 70-es évek közepe végetáján kezdett ez talán intenzívebben érdekelni. Előtte magától értetődő volt, hát hogy hiszen mi másból volna a vers, mi bázulna mindenféle irodalmi szöveg, mint nyelvből. Az persze kérdés, hogy valaki mennyire attraktívan, mennyire, illetve mennyire hétköznapi módon használja fel, illetve hogy milyen módon sűríti. Nem felfedeztem, lassan felfedeződött, hogy ez egy olyan irány, amin én nagyon szívesen megyek és járok, ami érdekel. Tehát érdekel az, hogyha, ahogy az előbb mondtam, egymás mellé teszek két szót, két jelzőt, mit csinálnak egymással, mit csinál egy szóval az, hogyha adott esetben csonkolom, adott esetben kifordítom, milyen jelentést generál az, hogyha teremtek adott esetben egy képzavart, vagy egy egészen váratlan asszociációt, hogy mi az, amikor egy szó magában hordozza a maga akár megfejthetetlen titokzatosságát, hogyha egy kicsit bele gondol az ember. Mi van, hogyha mondjuk egy magyarul írt szó mögé odalát az ember egy német vagy egy angol szót, és odaláttatja adott esetben. És számtalan ilyen eset, és így anélkül, hogy nekem különösebb ilyen nyelvészi vagy nyelvtörténészi ambícióim lettek volna, tényleg nem voltak, úgy a saját irányom belehúzott ebbe a nyelvközelségbe talán. Így tudnám mondani, ez nem egyik pillanatra a másikra történik, hogy az ember erre érdett. Mikor megjelent az első könyvem, akkor elkezdte a kritika mondani, hogy ez milyen érdekes, ez a fajta nyelvhasználat, hogy mennyire váratlan, mennyire sűrű, milyen érdekesek az asszociációk. És innentől fogva ez volt az a rétege a saját szövegeimnek, ami engem is leginkább kezdett érdekelni, nagyon szoros összefüggésben a formával. Tehát ha tetszik a nyugat által kanonizált hagyományos költői formákkal, illetve azoknak a kifordításával, illetve azoknak a paródiáig menő túlírásával, ami már nem kis részben meglehetősen nyelvi kérdés, hiszen a paródia, mint túlhúzás, az mindig közel kerül ahhoz, hogy átbuskáztassa a szavakat, vagy a mondatokat is önmagjuk. Valahogy így kezdődött. Már utána, amikor az ember elkezdett prózát írni, ott már szintén erős szerepe volt a nyelvnek. Én számomra a próza az általában az élőbeszédet jelentette, hogy valakik beszélnek. Tehát nem a leírásokat jelentette, hanem hogy egy alak valahol valamilyen térbe monológokat mond. De pár évvel ezelőtt megnéztem, összes szövegemet, prózai szövegemet, vagy novellámat összerakom, akkor 60%-ában egy ember beszél. És ebből a beszédből bomlik ki minden. Ezek majdnem színpadi monológok, érdekes mondat. Anélkül, hogy ezt akartam volna, csak éppen a beszédhelyzet, amit fölvett az ember, ösztönösen aztán szándékosan, az ilyen lett. És ebben az élőbeszédben valóban nagy szerepe van annak, hogy ki hogyan beszél, vagy az én melyik szereplőm hogyan használja egymás mellett a szavakat vagy a mondatokat, mert hiszen nem azzal jellemzem őt, hogy piros balonkabát van rajta, és hátrafésülve orja a haját, hanem a nyelvében van a haja hátrafésülve, hogy így.
Ez fokozódott, vagy egyre inkább burjánzott tulajdonképp ez a nyelvhasználat. Azt hiszem hihetetlen élvezettel is játszadizott, nem? És kreálta ezeket a kifejezések.
De ez valóban okozott, és olykor okoz úgynevezett szövegörömöt. Ez a mancsolás, ez a fajta gyúrása, átírása, átgyúrása a nyelvnek, ez ami talán a műcsinálásban vagy az irodalomban a legérdekesebb a számomra, hogy milyen váratlan összefüggések sejlenek föl, amiket ott is akkor az ember nem tud megfejteni, vagy nem tud fogalmi nyelven kifejezni, hiszen aki tudná, akkor lehet, hogy nem is kéne megírni a dalut verset. De működik, és egyszerűen látom, hogy ez van, és adott esetben látom, hogy ez jó, aztán látom, hogy mégsem annyira jó, akkor cserélem, akkor megint cserélem. Olyan ez, mint egy ilyen sokdimenziós puzzle, tehát egy kirakósdi prózában is, nyelvben is a maga keretén, vagy szabályain belül is. Ez óhatatlanul alapvetően nyelvi kérdés, és ez ráhozzájönnek persze az, hogy az ember eléggé szereti a szótárakat, főleg ezeket a gyönyörű történeti szótárakat, és abba beleveszni egy szótárba, az egy egészen különleges gyönyörűség. Tehát az ember 1000 évig élne, akkor se tudna minden olyan magyar szóhoz, ami izgalmas és fantasztikus holdudvara van, annyi kommentárt fűzni, mint amit szeret.
A bánatot mitán ma érez, mint brummogó hákőszi hangot, idomítgassák kezéhez, gyúrjon belőle kis harangot, csigát, lovacs, ne kérje számon, a búanyag rém furcsa jószág, egy formátlan szomorúságon, cseppet sem segít a valóság. De hogyha átöleli szépen, megdédelgeti az ölében, s csinál a búból búbabát, tükörbe néz a hülye bánat, s mert a bánat egy hiú állat, elvigyorogja tán magát. Gyűrjön belőle kis harangot, csigát, lovacs, ne kérje számon, a búanyag rém furcsa jószág, egy formátlan szomorúságon, cseppet sem segít a valóság. De hogyha átöleli szépen, megdédelgeti az ölében, s csinál a búból búbabát, tükörbe néz a hülye bánat, s mert a bánat egy hiú állat, elvigyorogja tán magát.
Apropó történet, azért most nem a regényéről beszélek, hanem a Sárbogárdi Jolán által fémjelzett történetről. Ott történettel is játszadozik, belevág egy történetbe, noha azt mondja, hogy nem nagyon szereti, és a végletekig tolja a paródiát.
Ott a hatásnak a Sárbogárdi Jolán esetében, ami ugye egy füzetes regény vagy egy lányregény paródia, és a Habszúdia, az volt a dalcíme, ott a hatásnak az egyik ellentétben azzal, amit eddig mondtam, az egyik fő eleme az, hogy egy nagyon blőd történetet kitalálni, tehát egy szándékosan blattolt, a lehető legblődebb történetet, a legicsesebb, habosabb történetet kitalálni, ráadásul úgy, hogy nem gondolom el, tehát írom próza, ahogy jön, és közbe találódik ki a történet, de az hangsúlyozottan, hát talán az egyetlen mű, ahol mindenképpen egy ilyen blőd történetet akartam elmondani. Ha ez a hossztengelye a műnek, akkor hát amitől meg művé vált, vagy művé válik, az pedig ez a fajta dilettáns, parodisztikus, túlhúzott nyelv, amin ez a történet, vagy a messzóval. Ez egy nyelvi fricska. Mindazon túlzások, vétések, butaságok és gyönyörű tévesztéseknek a katalógusa, amik akkor is ott azt gondoltam, hogy jellemzik azt a a 80-as, 90-es évek fordulóján zsizsgő, nyüzsgő, nagyon eleven magyar nyelvet.
Miért kellett ezt Sárbogádi Jolán megírja?
Sárbogádi Jolán a semmiből termett, és semmi más nem köt hozzá, a legfeljebb az, hogy Pécs és Budapest között, akkor Pécset éltem, de hát az időn felét Budapesten töltöttem, van egy Sárbogár nevű vasútállomás, ahol olykor még át is kellett szállni, ahol sokat volt a vonat. Azon kívül ez egy jó név. Ugye a magyar irodalomban ez a sárszeg miatt, a Kosztolányi miatt, a Móricz miatt, a Sárorany miatt egy ilyen nagyon érdekes bevett szó. És akkor ez a Sárbogárdi adta magát, és jött a levegőből, mint név, hogy Sárbogárdi Jolán, és odaragadta ez a testangyalához. Amikor írtam ezt a paródiát, és kitaláltam, hogy ez legyen a címe, akkor nem csak a testangyala címet találtam ki, hanem ezt a nevet is hozzá. Sárbogárdi Jolán 2. a testangyala. Amivel nem azt akarom mondani, hogy a nők írják a dilettáns műveket és a dilettáns regényeket, sőt, ebből a szempontból teljesen hülyeséget vizsgálódni, mert ugyanannyi. Ez egy női név, ez nekem így kapcsolódott össze, de magáról az írónőről semmit nem tudtam. És utóbb megírtam aztán az Ibusár című darabban magát a figurát, aki hát egy nagyon szerethető és inkább tragikus sorsú valaki, aki ugye belekiabálja az Ibusári vasútállomás mikrofonjába a saját operettjét, mert máshol nem tudja megjelentetni. Tehát az szintén egy ilyen 80-as, 90-es évek fordulóján való történet, és én nagyon szeretem ezt a ős, meg kellett volna írni a további jövőjét is, de aztán ez elmaradt.
Azért a történetek csak megjelennek, ugye, színpadon is, meg átiratokban is, tehát vonza.
Az én történet, ezért szerettem az átiratokat, mert kaptam tulajdonképpen nagyon jó kitalált szükséget, ezekből kellett nyelvet teremteni, vagy magyarul kellett nekik nyelvet teremteni, hát hiszen jobb történet, mint a Caragiale-nak a farsangja, ugye nem kell, és hát akkor erre azt mondták, hogy fordíthatatlan, akkor én ezt el is fogadom, hogy az, tehát mégis minden nyelven lehet belőle csinálni egy átiratot. Sokan lefölizották egyébként, és a Bodor Ádámnak is van egy nagyon remek fordítása. És amikor engem megkértek, hogy csináljam meg, akkor én eleve azt mondtam, hogy én lefordítani nem tudom, én kérek egy nyerset, egy nyers fordítást, és akkor abból én megpróbálom megcsinálni a magam változatát. Tehát véletlenül se fordítás, átirat. Ezt nagyon szerettem csinálni, ez igazán jó munka volt.
Igen, az előszóban is azt mondta, hogy milyen jó, hogy nem maradt a józan eszénél ezzel kapcsolatban.
Igen, most úgy elvállaltam ezeket. Hát azért az emberben van egy erős irodalmi kalandvágy, ha úgy tetszik. Akkora dolog az irodalom, és akkora nagy dolog a nyelv, és olyan nagyon kevés ideje van az embernek ebben a csodában megmártozni, hogy muszáj, hogy bizonyos kalandvágya legyen. Én nem kezdtem volna prózát írni se különben. Ez izgatott benne, hogy a vers után, vagy a vers mellett milyen az, amikor teremtek egy figurát. Még az elején voltak ilyen illúzióim, hogy tényleg nagyon jól használható történeteket írok meg, de arra rá kellett jönnöm, hogy nekem a történetekhez sokkal kevesebb érzékem van, mint a megírásukhoz. Aztán ez így is marad, de hát ez nem baj. Vannak nagy mesélők, tehát vannak, akikből áradnak a történetek. Mint a Darvasi, vagy sorolhatnám, vagy a Zábata, vagy a Hrabál, akik történetekből beszélnek. Én nem tudok történetekből beszélni. Nem is érdekel igazából. Elfelejtem a történetet.
De viszont ami színpadra került, az meg páratlan. Sőt, ami még a filmbe is becsorgott, például a Taxidermiába.
A Taxidermiába adok. Hát igen, hát azok sem.
Alapot nyújtott más.
Jó alapot, persze, igen, ez igaz. Igen.
Én veszte a filmet, hogy a színpadon viszont látni ezeket a dolgokat.
Amikor színházi előadást csinálnak, vagy pláne filmet csinálnak az ember szövegeimről, az két külön dolog. Az én dolgom véget ér azzal, hogy megírom a szöveget, és akkor a többi már tetszik, nem tetszik, de a rendező dolga, hogy ebből csináljon egy másik műalkotást, vagy egy másik művészetnek a keretein belül, mint a színházi előadás, vagy a film. Amit az ember már, az a jó, hogyha nem úgy néz, mint a saját művét. Mert ez nem a saját műve, ennek az új műnek egy komponensért felelőső, mondjuk a szöveg, ahogy a jelmeztervező a jelmezér, vagy a látványtervező a látványért. Nagy baj az, amikor egy szerző, főleg színházi szerző, CBS kap állandóan, és azt gondolja, hogy itt most az ő szövegében legyen az előadás, ezt meg azt meg amat csinálta. Hála Istennek, hát hogyha semmit nem csináltak volna vele, akkor mi a bánatnak kellett volna színpadra vinni. A filmnél ez fokozottabban így volt. Pálfi György és a Rutkai Zsófia, akik rendezték, illetve írták a forgatókönyvet, elkérték ezt a két novellát, illetve két és felett, mert a Hősöm teréből is motivumok. És azt mondták, hogy írnak belőle egy filmet. Nem tudom, hogy írjanak belőle egy filmet. egészen más műalkotás, és én nyilván nem ilyen tisztán volna. De rosszabban, mert én ragaszkodtam volna ahhoz a világhoz, ami bennem élt ezekről a novellákról, őket pedig ez nem érdekelte, hanem megcsinálták magukét, nagyon jól tették. És ezt általában is mondom minden színházi előadásra. Ez belefér, ez bele kell férjen. Hát ők is azt csinálják, amit én csinálok az átiratokban, hogy megcsinálok egy ilyen furcsa rendezői példányt igazság szerint, nagyon szabadon. És hát erre is szoktak kérni, hát amikor a Molière-eket átírtam, ott is erre szoktak kérni, hogy csinálja meg a magam változatát belőle.
A regényíróként ezért írta le magát, mert úgy érezte, hogy nem olyanok a történeteim, mert hiszen ott van az a regény, ahhoz hogyan viszonyul?
A Hősnemtere ott van, de a Hősnemtere se egy nagy történetnek a lineáris elbeszélése. Látja, olyan, mint a sakkoznál. Tehát most teljesen igaza van, szorít vissza itt a történettel, és igaza van közben. Bennem van egy nagyon erős nosztalgia, hogy egy nagy történetet, egy nagy regénybe egyszer elbeszélni. A maga klasszikus módján. Csak erre azt hiszem, hogy nem vagyok eléggé alkalmas, nem nyelvi értelemben, hanem az egy olyan dolog, hogy az ember évekig ugyanabban a bányában, vagy ha tetszik, ugyanabban az épülő katedrálisban jár vissza dolgozni, és azt építi, azt csinálja, és semmi más sem csinál. Ez csodálatos dolog, tehát ezt mindig szerettem volna, hogyha van így 2-3-4 évem, de hát, hogyha nagyon akartam volna, akkor adódott volna. Engem ezek a kis formák, vagy a kisebb műfajok sokkal inkább vonzanak. Egyszerűen elcsábulok ezek felé, meg valóban én jobban szeretem ezeket a gyors fordulású kisebb szövegeket, mint ezeket a nagy tengerjáró hajókat, ami egy regény. Mármint, hogy írni, olvasni meg ezeket nagyon-nagyon szeretem. Egy hosszú prózában még azt hiszem, hogy beleállok. Most is valami ilyesmi dolgozom, de hát ez biztos nem lesz regény, hanem inkább ilyen szilánkokból áll össze egy vastagkönyv. Természetesen amennyiben minden vastagkönyvet, ami nincs novellák szerint CL szedbe címenként regénynek nevezünk, és mondjuk a műfaj elméletettől nem általában, akkor ez is regény lesz. De hát a szónak nem a klasszikus, hanem mondjuk a papírtárgy értelmében.
Ugye elsősorban költő. Törvényszerű az, hogy a költő tényleg mindenféle verselést megpróbáljon, kipróbáljon és műveljen is olykor?
Egyáltalán nem törvényszerű. Azért egy csomó minden dolgot nem próbáltam ki, főleg olyan életre-halára, mint ahogy a Kovács András Ferenc például, vagy a Vörös például. Voltak ilyen nosztalgiáim, hogy sok mindent ki kéne próbálni, de mint hogy annyi minden más csináltam, soha nem ez volt, vagy nem csak ez volt a fő irány, ez egyáltalán nem törvényszerű. A mesterséget az természetesen költőként úgy lehet a legjobban elsajátítani, hogyha valaki sokféle formával dolgozik. Sokféle dolgot ír, vagy legalábbis kipróbálja magát abban, hogy miben jó és miben kevésbé jó, de egyáltalán nincs erre szükség. Tehát vannak olyan költők, akik nem próbálkoztak rengeteg mindenfélével, nem tudom én, mint a Pilinszky. És hát meg lehetne sorolni, nem ezen múlik. Fiatal költőknek azért mindig azt ajánlom, hogy próbálkozzanak sok mindennel. Nem azért, hogy majd azon írjanak, hanem hogy lássák meg, hogy milyen, hogy mit tudnak ők ebben, mit tud bennük ezzel kapcsolatban a nyelv, de egyáltalán nem kell, hogy valakinek a költészete tükrözze az összes versformát, vagy akár az összes modulációt, amiben valaha próbálkozott, vagy illene, vagy kéne próbálkozni. Ezért nem érzem igazán súlyos különbségnek, ha a rímtelen prózaverset és a legkötöttebb, mondjuk nyugatos versformákban írt verset. Nem ez az igazi vízválasztó.
A nyelvvel való játszadozásában kötötték a vers különböző formái? Bezavart ez a kettő néha, hogy a nyelv is, de a forma is követel valamit, tehát valahogy a középutat találjuk meg?
Hát hogyne, hát egy szonettet írni, egy stancát írni, egy hexametert írni, az azért kötött fogású birkózás. Be kell tartani a formát, illetve lehet a formát nem betartani, csak ennek a nem betartásnak, ennek is valamiféle indoka vagy indokoltsága kell legyen a műben, vagy a mű körüli kontextusban legalábbis, tehát lehet 17 soros szonettet írni, de akkor valamilyen módon meg kell tudni indokolni magában a szövegben, nem explicit módon, hanem magában a szövegben az, hogy ez miért olyan szonett, amelyik 17 sor. Ha választok egy formát, akkor azt be kéne tartanom valamelyest. Hát ezek elég szabad formák, mondjuk ezek a nyugat-európai verselésnek, vagy szimultán verselésnek a formái. Az időmértékes vers az egy ebből a szempontból bonyolultabb. De hát minden belefér, hogyha az eredmény egy jó vers. Tehát belefér az, hogy az ember ráfekszik egy dallamra, vagy pedig majdnem követ egy ritmust, és olykor kisiklatja, Csak hát az a lényeg, hogy a szöveg maga működjön, jó legyen. Ilyen értelemben vannak szabályok, de ezek a szabályok arra vannak, hogy az ember olykor áthágja őket, csak ennek az áthágásnak is megvannak a maga szabályai, vagy konvenciói, inkább így mondom.
Egy gyönyörű, hatalmas könyv jelent meg, ugye ünnepi kiadás, gyakorlatilag egy válogatás. Mit érez ilyenkor az ember? Tud válogatni, nem tudom én hány évtizedből, hogy mi jellemző rám? Tehát ezt könnyen ki lehet szűrni ezeket a dolgokat?
Hogyha most arról lett volna szó, hogy egy vastag válogatott kötetet csináljak, akkor azt nem is vállaltam el, ezért volt jó, hogy a kiadó azt kérte, hogy egy egybegyűjtött versekötet legyen, ami nagyjából egészéből úgy néz ki, hogy amit megtalálok, vagy mondjam azt, hogy ami megjelent eddig, azt mind tegyem be ebbe a kötetbe. Itt is ez történt. Az első verseim 1970-ben jelentek meg. Akkor 17 éves voltam. Onnantól fogva, amire ráleltem, ami valamennyire is készvers volt, az mind benne van ebbe a könyvbe. Tehát könnyebb volt a dolgom, mert nem azt szerint mérlegeltem, hogy jó vagy nem jó. Voltam jó volt, volt, ami nem volt, hanem ez inkább ennek az egésznek egyfajta időrendben tartott lenyomata. Azt hiszem, hogy ha válogatott kötet lett volna, akkor egy sokkal-sokkal vékonyabb könyv lett. De szerencsére nem az volt, mert azért válogatni elég nehéz.
Trotlikész bár mannikőrre futja, elmúlt a múlt, hogy tíz sovány agár. Ma már az új csak lusta pónyi kutya, és csak tapirgál holdas éjszakán. Még szebb jövőbe szágult pénk mariska. Hágyő, hágyő, kis traktor és tallány. A rázavasbak büszkén ráza vissza, és élvez még a traktor is talán. Mert már zsebében másfél munka egység, a kis szíve az mindig másnak az. Hisz ifjú még, és benne a sebesség, a száguldás sétál karban kar. Thank you.